Emlékeim szerint a Katona Csaba történész mindenki fog javítani, itt lett valahol végig a kalandozásoknak, itt kaptunk egyet az arcunkba. Előtte ugye 933-ban Merseburgban volt egy ilyen hasonló ütközet, de a 955-ös Augsburgi az egy kicsit rátette a pontot erre a hátrafele nyilazós, megoldós kalandozásra, de majd meglátjuk, hogy hogy volt ez, meg hogy voltak az előzmények, és mi volt a folytatás. Ahogy említettem, Katona Csaba történésszel veszük ezt, Tácia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és jó nyomon járunk. Valóban azt szokták mondani, hogy klasszikusan ez a ütközet, ez a csata vetett véget a kalandozások korának. Persze ez a kalandozások, ez egy ilyen szofisztikált megközelítés a magyar történetírásban, meg a hagyományban. Mert ugye mennyire érdekes dolog, hogyha mi indultunk el nyugat felé, ezt kalandozásnak hívjuk, ha meg ide értek a tatárok vagy a törökök, akkor Mária országát feldúlták a barbár keletiért.
Tényleg.
De ez anya minden országnak a történetírásában hasonló, nem?
Tehát ugye minden szentnek maga felé hajlik a keze, hogy mondani szokták. Más kérdés, a 21. században ezzel azt gondolom,
hogy hát ez a gazdaságban is, hogy ha mi megyünk, akkor kifektetünk, és akkor hogyha megjön a rohadt múlti, akkor meg azt majd megregulázzuk.
Nem tehát ez megmaradt.
Ez volt a, talán az egyetlen olyan könnyűzenei szám, amit egyszer órán kiadtam kötelező olvasmánynak. A belgától, igen.
Na, tök jó. Azt is majd akkor egyszer behozzuk, jó.
Valóban. No, hát Augsburg, illetve vagy a lechmezei csata. Ugye ennek az előzményei azok oda nyúlnak vissza, hogy valóban, mint egyébként annyi más nép, ugye a magyar is előszeretettel folytatott hasonló hadjáratokat. Most ezeket, hogy nevezzük terminus technicus tekintetében, ez már teljesen minden, maradjunk a kalandozó hadjáratoknál, mert ez rögzült. És ez
nem hivatalos, mi lenne a nagyon szakmai történész?
Ez bonyolult körülírni, mert ugye kétféle módon lehetett így elindulni. Az egyik lehetőség az az volt, amikor a saját szakállunkra indultunk el, zsákmányoló hadjáratra lényegében. Ezek nem klasszikus hódoltató hadjáratok voltak, hiszen nem az volt a cél, és nem is lehetett mondjuk, amikor egészen messzire elmentek, emlékezünk a szangorlánik, hanem így van, hanem ez egy zsákmányolás.
De bérmunkát is vállaltunk.
Ne, és ez a másik pontos, ezt nagyon helyesen látod. A másik, hogy mint annyi más nép, ugye a magyar is bérmunkát is vállalt, tehát ezért van az, hogy sokszor azt látjuk, hogy különféle kisebb német fejedelmek, meg akár mások is egyik percben a magyarok oldalán harcolnak, egy évvel később pedig ellenük, mert valóban ez egy jövedelem kiegészítés volt, hogy megfelelő összeg ellenében a magyarok azok felajánlották a fegyvereket. Megint csak ismétlem, ezt nem úgy képzeljük el, hogy mindenki más morális megfontolásból ült otthon, és egyedül a magyarok csinálták, ez egy teljesen bevett dolog volt. Tehát mi is csináltuk, mások is csinálták. És hát ami pedig ezt az időszakot illeti, van egy német király, akit úgy hívnak, ugye ez a pontos cím, hogy német király, nincs még német római birodalom, az majd lesz 962-ben, de ekkor még nincsen a 950-es évek elején, hogy első Otto, vagy nagy Otto, később ráragadt ugye ez a név, és Otto az, aki igyekszik, nem titkoltan azzal a céllal, hogy Nagy Károly után ismét császári címet ragadhasson magához valaki, nevezetesen ő, így egyesíteni ezeket a frank-német területeket. Ez viszont azzal jár, hogy a központosító szándéka ellen többen lázadoznak, különféle tartományurak, fejedelmek, hercegek, aminek viszont az a másik következménye, hogy meglazul ez a törekvés, és egyebek mellett a saját veje lázad föl ellene, meg a saját fia. Liudolfnak hívják a fiát, ő jelentősége most kisebb, ellenben a veje az egy komoly figura. Ő 922-ben született, tehát mai fogalmaink szerint nagyon fiatal emberről beszélünk, 30-as éve elején jár, Konrád der Rote, vagy Vörös Konrád magyarra fordítva, Lotaringia hercege, és amit még nagyon-nagyon érdemes róla tudni egyébként, hogy a száli uralkodói dinasztiának ő lesz az őse, tehát második Konrád, harmadik Henrik, negyedik Henrik, ötödik Henrik, majd az ő leszármazottjaként lesz német-római császár, de ekkor még csak lotaringiai herceg. Na hát ők, Liudolf és Konrád hívják be a magyarokat 954-be vagy 53-ba, hogy egy picit legyen az ő segítségükre a lázadásban.
Ott akkor ki a főni nálunk?
Nálunk akkor a Taksonya fejedelem, ha az emlékezetem nem csal, de azt tudni kell, hogy egy elég laza, tehát amennyire tudjuk, nagyon-nagyon keveset tudunk erről, elég laza törzsszövetségben élt akkor még a magyarság, tehát simán benne volt, hogy nem feltétlenül a központi magyar hatalom által engedélyezett kalandozásokra került sor, hanem egész egyszerűen valaki elindult, valamelyik törzsfő vagy vezér. Ugye itt Augsburg esetében mindig három nevet szoktak emlegetni, ugye Lehel vagy Lél, Bulcsú, aki ugye tudjuk, hogy Bíborban született, Konstantinnál is járt követségbe, ezért tudunk róla viszonylag sokat, és Súr a harmadik ember, akit emlegetünk. Súrról alig-alig tudunk valamit. Lélről a források azt vallják, hogy Nyitra környéki kabarokat vezette, de hát ezeket mindig kezeljük nagyon óvatosan, ezeket a korai, középkori forrásainkat. a harmadik ember Bulcsú, pedig hát ő valószínűleg a Horkai címet töltötte be, de ez is bizonytalan, hogy pontosan mi a Horka. Maradjunk annyira, hogy három tekintélyes vezér, tehát ennyit tudunk nagyjából. Ugye az egy dolog, hogy elhívják őket, hogy kicsit támogassák meg ezt a lázadást Otto rendkívül határozott kézzel nagyon gyorsan letöri, aminek az lesz a következménye, hogy Vörös Konrádot megfosztja a lotaringiai hercegi címétől, viszont visszaáll a Posa oldalára. Tehát innentől kezdve megint csak a szövetségese, hogy aztán ott milyen háttértárgyalások folytak, a jóisten se tudja, tehát erről nem tudunk semmit. Azt viszont tudjuk, hogy 955-ben érkezik a magyar követség Ottóhoz, valószínűleg azzal a szándékkal, hogy kipuhatolja, hogy mennyire van káosz Ottó környékén, és végső soron valószínűleg azt a hírt vitték, hogy van káosz, tehát el lehet indulni, most érdemes egy komoly hadjáratot megindítani, mert lázadás, széthúzás, ki kell használni, ki kell aknázni ezt a lehetőséget. Most a magyar sereg létszáma az totálisan bizonytalan, tehát ilyen 10.000-től 100.000-ig terjednek a különféle tippek, illetve a korabeli krónikások szövegei. Nyilván, amikor Vidukind azt írja a krónikásként, hogy 100.000 magyar jött ide, ő a dicsőség nagyságát igyekezett növelni. Nem voltunk ennyien, de az egész, de senki nem tudja, hányan voltunk.
Hát ez igazából a mai napig igaz, ugye, hogy hányan vannak a Kossuth téren. Tehát ez megmaradt azóta több ezer éve.
Egy korabeli drónfelvétel se segített volna ezen, attól tartok, mert attól, hogy honnan fotózzuk a hátrafelé nyilazó őseinket, meg az ellenállókat. Végül is ezt most nem tudjuk megmondani. Ilyen 10 és 25 ezer közé szokták tippelni általában a magyar seregnek a reális létszámát, az se kicsi.
Szóval minek mentek oda, kérdésem most, és a zsákmány szerzés a válasz ennél?
Természetesen. Tehát ugye valamiből élni kell, és itt ki akarták használni azt a látszólagos zűrzavart, aminek persze azért volt alapja, amiről tudomásuk volt. Na így jutottak el Augsburgi, és nekiálltak Augsburgot ostromolni. Ez viszont egy teljesen szokatlan dolog. Tehát azért a magyar csapatok nem arról voltak nevezetesek, hogy várat ostromolnak, ugye könnyű lovasokról beszélünk alapvetően, és egy Úrik vagy másképpen Udarik nevű püspök védi a várost. Róla fontos tudni, hogy egy olyan szűk fél évszázaddal a ostrom után már szenté is avatják, tehát őt rendkívül tisztelet övezte egyebek mellett ezért. Közben meg Otto összerántotta a csapatait, és jöttek a frankok, a lotaringiaiak, még csesegédhadak is voltak, és megközelítették a legfolyót. Itt viszont a magyarok abba hagyták az ostromot. És innentől kezdve egy nyílcéni csatára készülöttek. Megint csak azt lehet mondani, hogy az egyesített seregek, mármint Otto egyesített seregének a létszáma az a fele, max. Kétharmada lehetett a magyarnak, de inkább a fele. Viszont ezek nehéz lovasok voltak. Mi volt ennek az egésznek a lényege? Otto teljesen egyértelműen valószínűleg arra törekedett, hogy közelharcra kényszerítse a magyarokat, hiszen a könnyűlovas magyarok a nyilaikkal rendkívüli veszélyt jelentettek távolról, de a közelharcban a páncéllal felövezett lovagokkal szemben, akiknél ott van a kard, paj, stb., azért a magyaroknak a fegyverei már sokkal kevésbé voltak hatékonyak. Úgyhogy végső soron a következő történt, hogy nem tudjuk pontosan, hol volt a csata, ezt tegyük rögtön hozzá. Nagyon szeretnénk tudni, de nem tudjuk. Kerültek elő magyarokhoz köthető leletek Augsburg környékén, de nem tömegével. Az meg, hogy egy magyar lelet előkerül Augsburg környékén, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy pont ott volt a csata. Hiszen azért volt arra példa, ugye, hogy mászkáltak arra a miénk, menekülés közben is elhagyhatták, mert ugye pánikszerűen kellett elhagyni a csatateret a végét, ezt nem tudjuk pontosan. Amit tudunk, hogy vannak ilyen gyönyörű legendák a csatáról, hogy Otto magával vitte Longinus lándzsáját, tehát annak a római tisztnek a lándzsáját, aki ugye Krisztus megsebezte. Mondott egy gyönyörű beszédet előtte, meg is szavazták a csata után, hogy ő a hazaatya, ez ugye utólag valószínűleg a krónikás ezt úgy szőtte bele, hogy ezzel már megelőlegezze 962-től létrejó Német-Római Birodalom első császárának a morálisan császárra emelését. Maga a lándzsa egyébként az megtalálható Bécsben, tehát a mai napig ott őrzik, de ez több ilyen csodálatos csatába segítette a éppen aktuális uralkodót. Itt is ott volt. Ennek a lándzsának a másolatát küldik el egyébként majd István magyar királynak, és az a bizonyos latin szófordulat, a Lancia Régis, a király lándzsája, ami ugye István pénzén is megjelenik, ez ide köthető. Aha. Tehát van egy ilyen szép áttételes dolog. Hogy elhisszük, hogy ez tényleg az a lándzsa volt, az egy más kérdés.
Persze.
De a hagyomány
volt így. Egy lándzsa, de...
Így van.
Igen.
És innentől kezdve mindenki találja ki az utcokat, hogy ez tényleg az-e, vagy nem. No de... A csata következőképpen zajlott, hogy a magyarok teljesen váratlanul abba hagyták az ostromot, és csatát kezdeményeztek, átkeltek a folyón, és megtámadták a cseheket, meg a mellettük levő különféle német segédhadakat, aminek pedig az lett a következménye, hogy őket viszonylag hamar szétszórták, és ekkor követték el azt a hibát, amit már többször nekiálltak zsákmányolni, tehát a tábort elkezdték szétkapni. És ez volt az a pont, amikor, amennyire a krónikák alapján rögzíteni lehet, Otto fölismerte a lehetőséget, hogy most kell megközelíteni őket és közelharcra kényszeríteni, és a frank lovasságot, aminek a vezére Vörös Konrád volt, nem véletlenül emlegettem őt annyit, tehát a veje, hát olyan értelemben volt veje, hogy addigra már a lánya meghalt, de ettől még ugye a veje, megindított egy támadást, és lerohanta a magyarokat. Ráadásul állítólag pont ekkor elkezdett esni az eső, ami viszont nem tett jót a íjak húrjainak. Következésképpen azt eleve nehezebben lehetett használni, de ez az esős történet is kicsit bizonytalan, ami viszont biztos, hogy Konrád ezerrel nekivezette a frankjait a fosztogató magyaroknak, és ez a nehéz lovaságnak a rohama, ha nem is elsöpörte, de azonnali közelharcra kényszerítette őket, aminek az lett a vége, mivel belebonyolódtak ebbe a Ádász kézitusába, közben megérkezett a fősereg Ottóval az élem, és darabokra cincálták a magyarokat. Mm-hmm. Akik ezek után menekülni kényszerültek, el is menekültek, azt felejtsük el, hogy ilyen 50, meg 60 ezer, meg 80 ezer magyar halt meg. Nyilván a krónikák felnagyították a vereségnek a súlyát. Természetesen a lehető legtöbb halott magyarról beszéltek. Az biztosnak nevezhető, hogy a három vezér, Lehel, Súr, Bulcsú fogságba került, őket felakasztották, tehát ugye kemény megtorlással sújtották a támadásuk miatt őket. És még egy dolgot kell megemlíteni, ez pedig Vörös Konrád, aki a csata hőse volt, tehát egyértelműen az ő hadmozdulata döntötte el a csatát, viszont a csata legutolsó percében levetette a sisakját, mert rohadt meleg volt, augusztus 10-én volt a csata, és egy eltévét nyílt orkon találta abban a minutában, és gyakorlatilag a diadala tetőpontján meghalt. Morzon van eltemetve, mai napig meg lehet nézni a sírját, ahogy említettem, később aztán az ő utódai lettek a német-római császárok, tehát ez is hozzátartozik. És hát van a csatának utóélete. A gyászmagyarok, ugye, hogy csak 7 magyar maradt élet, belevágták a fülüket, mese, tehát jól hangzik, de ez nem igaz. És hát a legismertebb történet pedig az, hogy a császár maga elé vezetteti a vezéreket, és elmondja nekik, hogy van-e utolsó kívánságotok, erre a Lehel vezér azt mondja, hogy utoljára szeretném megfújni a kürtömet.
Ja.
És ahelyett, hogy megfújta volna, úgy fejbe vágta a császárt, hogy az azonnal meghalt, mert ezek után felakasztották, de a legendák Konrád császárt emlegetnek, márpedig a császár az nem Konrád, hanem Otto. Na akkor ez honnan van? Modellezzük, mennyire életszerű, hogy az éppen legyőzött ellenség vezéreinek úriember módjára a császár felteszi a kérdést, hogy drága barátom, hát akarsz még így ezen élni utoljára? Persze, itt a kürtöm, mindjárt itt van. Nem így történt. Nagy valószínűséggel a Konrád herceg változott át Konrád császárra az emlékezetben, hiszen ő tényleg az életét ugye elvesztette a csatában, és mégiscsak ő volt a csata egyes számú hőse, ennek ellenére, hogy nem érte meg a csata végét. Tehát valószínűleg így transformálódott át az emlékezetben ilyen kis szépség tapasztnak, hogy jó, kikaptunk, felakasztották a vezér, de azért jól fejbe vágtuk a császárt, az meg meghalt.
Igen.
Egy mondat a valós hatásról az pedig az, hogy nagyon hamar világossá vált, hogy ezeknek a hadjáratoknak vége. Hiszen nagyon jól hangzik az, hogy törbe csaljuk az ellenséget, hátrafelé nyilazunk, de mint minden mintázat, minden taktika ez is kiismerhető. 933-ban Madarász Henrik már hasonló módon győzött. Ugye a korábbi csatában, 955-ben ugyanez történt, hogy közelharcra kényszerítik a magyarokat, akkor a nehéz lovassággal szemben nincs esélyük, ez teljesen egyértelmű volt. Ezért aztán 973-ban, tehát egy szűk 2 évtizeddel később, amikor Kvedlinburgba birodalmi gyűlést tartanak, oda Géza fejedelem már úgy küldi a követeit, hogy szövetséget keres. És aztán gondoljuk végig, hogy mi történik, hogy első István, Bajk, későbbi Szent István, ő már ugye egy bajor királylányt vesz feleségül, tehát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy az augsburgi csata közvetlenül, vagy közvetetten hozzájárult mind a német-római birodalom centralizációnak a megerősítéséhez, mert 962-ben Ottóból császár lett. Tehát innentől kezdve működik a német-római birodalom 1806. augusztus 6-ig, majdnem egybeesik ugye a csata évfordulójával augusztus 10, illetve a magyar központi hatalom is megerősödött, hiszen elindultunk a nyugati orientáció felé.
Hát ez szenzációs. Szóval. Minden alkalommal megállapítjuk, hogy de kár, hogy nem te voltál a tanárunk.
Nagyon öreg lennék.
Köszönjük szépen. És akkor nem csak a kerek számokat tudnánk, ugye, mert ez a 933-955, ez olyan, mint az Árpádház kihallás, meg a stb. Aranybulla.
Talán még egy dolgot említsünk meg, ugye 955. augusztus 10 a Szent Lőrinc napja, ugye egy harmadik században élt vértanú volt, akit állítólag, keveset tudunk róla, de állítólag nyárson sütögették meg, és sajátos módon ezért egy ideig a szakácsok, a rosszmus sütők védőszentje is volt, ami hát egy elég sajátos képzettársítás. Viszont mivel az ő napján került sor a diadalra, ezért aztán Szent Lőrinc kultusza Augsburg környékén nagyon erősen megnövekedett a csatát követően, hiszen egyebek mellett az ő segítségének tudták be a diadalt.
Óriási. Nagyon szépen köszönjük, Csaba. Ez megint egy nagyon izgalmas és kalandos, mondhatni.
Hogyadik évforduló? Azt kiszámoltuk, mert fejben
már hát, ez nehéz. 1045, 60, 70, 1070.
Jó.
Több mint 1000, ez fix.
Igen, ez a biztos, pontosan. Köszi még egyszer.
Köszönöm a figyelmet, szervusztok.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 955-ös augsburgi csatáról.